Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szilágyi Mária vagyok, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Sziklára építünk című műsorunkban. A mai adásban Ferenc pápának a Nápolyban tett lelkipásztori látogatásáról lesz szó. 2015. március 21-én, a tavasz első napján Ferenc pápa egésznapos látogatást tett Pompejben és Nápolyban. A nápolyi nagyboldogasszony székesegyházban találkozott a papokkal, szerzetesekkel, szerzetesnőkkel, állandó diakónusokkal és a szeminaristákkal. A nápolyi klauzúrás szerzetesnők erre a napra különleges engedélyt kaptak, hogy eljöjjenek a székesegyházba a pápával való találkozásra. Ferenc pápa érkezésére kihelyezték Szent Januáriusnak, Nápoly védőszentjének vérerekjéjét is. Hallgassuk meg Ferenc pápa beszédét, amelyet a szívéből mondott, rögtönzött a jelenlévőknek. Készítettem egy beszédet, de a beszédek unalmasak. Átadom a bíborosnak, és ő majd közzéteszi az újságban. Inkább egy kicsit válaszolni szeretnék néhány kérdésre. Azt tanácsolják nekem, hogy ülve beszéljek. Azt mondják, így pihenek egy kicsit. De egy szerzetes nővér, aki itt van, nagyon idős, futva odajött hozzám, és azt mondta, adjon nekem in articulo mortis a halál pillanatában áldást. De miért, nővér? Mert misszióba kell mennem megnyitni egy kolostort. Ilyen a szerzetesi élet lelkülete. Ez a nővér ezt a gondolatot ébresztette bennem. Itt van, idős, de ezt mondja, igen, én articulo mortis, a halál pillanatában helyzetben vagyok, de mennem kell, hogy megújítsak, vagy elindítsak egy kolostort, és megy. Így hát én is engedelmeskedem. Ez az egyik tanúságtétel, amelyet kértél. Mindig úton lenni. Az út a megszentelt életben azt jelenti, hogy Jézus nyomában járni. A megszentelt élet általában még a papok számára is azt jelenti, hogy Jézus után menni. És azzal a vággyal, hogy az Úrért dolgozzunk. Egyszer, és csatlakozom ahhoz, amit a szerzetesnő mondott, egy idős pap azt mondta nekem, nekünk nincs nyugállomány, és amikor elmegyünk az idősek otthonába, tovább dolgozunk, imádkozva, apró dolgokkal, amelyeket el tudunk végezni, de ugyanazzal a lelkesedéssel, hogy Jézus nyomában járjunk. Tanúságtétel arról, hogy Jézus útjain járunk. Ezért az élet középpontjában Jézusnak kell lennie. Ha az élet középpontjában, és most eltúlzom a dolgot, más helyeken előfordulhat, de Nápolyban biztosan nem, hogy az a helyzet, hogy a püspökkel, a plébánossal, vagy valamelyik másik pappal ellenkezem, akkor az egész életemet lefoglalja ez a harc. De ez az élet elvesztegetése. Nincs család, nincsenek gyerekek, nincs házastársi szeretet, amely olyan jó és szép, hogy véget vessek a püspökkel, a paptestvérekkel, a hívekkel ecetes arc kifejezéssel folytatott vitának. Hát ez nem tanúságtétel. A tanúságtétel Jézus. Jézus a középpont. És amikor Jézus a középpont, akkor is felmerülnek ezek a nehézségek, mert ilyenek mindenhol vannak. Egy kolostorban talán nem tetszik nekem a főnök asszony, de ha az én középpontomat a főnök asszony jelenti, akkor az nem tanúságtétel. Ha viszont a középpontban Jézus áll, akkor imádkozom ezért a főnök asszonyért, aki nem tetszik nekem, elviselem, és mindent megteszek azért, hogy a többi felettes megismerje a helyzetet. De az örömömet senki sem veszi el tőlem, azt az örömet, hogy Jézust követem. A középpontban Jézus Krisztus áll. Látok itt szeminaristákat. Mondok nektek valamit. Ha az életetekben nem Jézus áll a középpontban, akkor halasszátok el a szenteléseteket. Ha nem vagytok biztosak abban, hogy Jézus az életetek középpontja, akkor várjatok egy kicsit több időt, hogy biztosak legyetek benne. Mert különben olyan utat kezdtek el, amelyről nem tudjátok, hogyan fog végződni. Ez az első tanúságtétel, hogy meglátszon, hogy Jézus a középpont. A középpontban nincsenek sem pletykák, sem olyan ambíciók, hogy ezt vagy azt a másik helyet szeretném, sem pénz. A pénzről később fogok beszélni, hanem a középpontban Jézusnak kell lennie. Jézusnak. Hogyan lehetek biztos abban, hogy mindig Jézussal járok? Ott az édesanyja, aki hozzávezet. Egy pap, egy szerzetes nő, aki nem szereti a szűzanyát, aki nem imádkozik a szűzanyához. Még azt is mondanám, hogy aki nem imádkozza a rózsafűzért, érthető, hogy néhányan nem jól végzik, de aki nem imádkozik a szűzanyához, aki nem keresi a szűzanyát, hát ha nem kell az anya, akkor az anya sem fogja neki adni a fiát. A középpont a szűzanya. A bíboros Liguori Szent Alfonz Mária egyik könyvét adta nekem ajándékba. Nem tudom, hogy a Mária dicsősége című könyve. Liguori Szent Alfonz Mária könyvében szeretek történeteket olvasni a szűzanyáról, amelyek az egyes fejezetek végén vannak. A szűzanyáról szól. Látszik bennük, hogy a szűzanya mindig Jézushoz vezet minket. Ő az anya. A szűzanya létének, anyai létének középpontjában az van, hogy Jézushoz vezet. És Rupnik atya olyan szép és olyan művészi festményeket és mozaikokat készít, adott nekem ajándékba egy ikont, ahol a szűzanya Jézus tartja maga előtt. Jézus és a szűzanya keze úgy van elhelyezve, hogy Jézus lejön, és kezével megfogja a szűzanya palástját, hogy el ne essen. A szűzanya az, aki lehozta közénk Jézust. Ő az, aki Jézust adja nekünk. Ahhoz, hogy tanúságot tegyünk Jézusról, és Jézust kövessük, nagy segítséget jelent az anya. Ő az, aki Jézust adja nekünk. Ez az egyik tanúságtétel. Egy másik tanúságtételt jelent a szegénység lelkülete. Ez még azokra a papokra is vonatkozik, akik nem tesznek szegénységi fogadalmat. Amikor az egyházba belép az üzletelés szelleme, akár a papok, akár a szerzetesek közé, akkor az nagyon csúnya dolog. Emlékszem egy nagy szerzetes nőre, derékasszony volt, nagyon takarékos, jól végezte a szakmáját, szemlélődő volt, de a szíve oda tapadt a pénzhez. És tudat alatt a pénzük szerint válogatta az embereket, mert annyira oda tapadt a szíve a pénzhez. Ez jobban tetszik nekem, olyan sok pénze van. Egy jelentős kollégium gondnoka volt, nagy építkezéseket végzett, tekintélyes asszony, de meglátszott rajta ez. És az utolsó megaláztatását, amelyben ez az asszony részesült, közzétették. 70 éves volt, többé-kevésbé. A tanárok nappaliában volt, egy iskolai szünetben, éppen kávét ivott, szívrohamot kapott, és összeesett. Pofonokat adtak neki, hogy magához térjen, de nem nyerte vissza az eszméletét. És az egyik tanár ezt mondta, hát tegyél rá egy 100 pezós bankjegyet, aztán majd meglátjuk, hogy reagál. Szegényke már halott volt, de ez volt az utolsó szó, amit mondtak róla, amikor még nem tudták róla, hogy halott-e vagy sem. Ez csúnya tanúságtétel. A megszentelt életet élők, legyenek akár papok, akár szerzetesek, vagy szerzetesnők, soha ne legyenek üzletemberek. A szegénység lelkülete azonban nem jelenti a nyomorúság lelkületét. Egy papnak, aki nem tett szegénységi fogadalmat, lehet megtakarított pénze, de tisztességesen, és észszerűen is. De amikor elindul a pénz utáni sóvárgás, és üzletelésbe keveredik, mennyi botrány az egyházban, és mennyire hiányzik a szabadság a pénz miatt. Ennek a személynek 4 igazságot kellene mondanom, de nem tehetem, mert nagy jótevő. A nagy jótevők azt teszik az életben, amit akarnak, és nekem nincs meg az a szabadságom, hogy megmondjam nekik, mert ragaszkodom a pénzhez, amit adnak nekem. Értitek? Ez fontos. A szegénység lelkülete, ahogy az a 8 boldogság között az első helyen szerepel, boldogok a lélekben szegények. Mint mondtam, a papnak is lehet megtakarított pénze, de ne legyen ott a szíve. És ezek észszerű megtakarítások legyenek. Ha közbelép a pénz, akkor különbséget tesz az emberek között. Ezért arra kérlek mindnyájatokat. Mindenki vizsgálja meg a lelkiismeretét. Milyen a szegénység az életemben? Az is, ami a kis dolgokra vonatkozik. Szerzetes vagyok, vagy nem. És ez a második tanúságtétel. A harmadik tanúságtétel, és itt általánosan fogalmazva beszélek a szerzetesekről, a megszentelt életet élőkről és az egyházmegyés papokról, az irgalom. Elfelejtettük az irgalmaság cselekedeteit. Azt szeretném kérni, de nem teszem, de lenne kedvem ezt kérni, hogy mondjátok el az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Hányan elfelejtették közülünk? Amikor hazatértek, vegyétek elő a katekizmust, és ismételjétek át az irgalmasság cselekedeteit. Ezek azok a cselekedetek, amelyeket a gyakorlatban az idős hölgyek és a városnegyedekben, a plébániákon az egyszerű emberek gyakorolnak, mert Jézust követni, Jézus után járni egyszerű irgalom. Elmondok egy példát is. Ezt mindig el szoktam mondani. A nagyvárosokban, még a keresztény városokban is, azokra az egyházmegyékre gondolok, ahol korábban voltam, de úgy gondolom, hogy Rómában ugyanez a helyzet. Nem tudom, hogy vajon Nápolyban is, de Rómában biztosan. Vannak olyan megkeresztelt gyermekek, akik nem tudnak keresztet vetni. És hol van az irgalmasság cselekedete, hogy ezt megtanítsuk annak, aki nem tudja? Megtanítom neked, hogyan kell keresztet vetni, megtanítom neked a hit jelét. Ez csak egy példa. Újra kell végezni az irgalmasság cselekedeteit, mind a testieket, mind a lelkieket. Ha a házam közelében van egy személy, aki beteg, és szeretnék elmenni őt meglátogatni, de ez az idő éppen egybeesik a tévésorozattal, és a tévésorozat és az irgalmasság cselekedete között a tévésorozatot választom, az nem helyes. Ha már a tévésorozatokról van szó, visszatérek a szegénység lelkületéhez. Az előző egyházmegyémben volt egy kollégium, amelyet szerzetes nővérek vezettek. Jó kollégium volt. Sokat dolgoztak. Nagyon derék nővérek voltak. De abban a házban, ahol laktak, a kollégiumban volt egy rész, amely a nővérek lakása volt. A ház, ahol laktak, egy kicsit régi volt, és renoválni kellett, és nagyon jól megcsinálták. De túl jól. Luxus kivitelben. Még tévét is tettek minden szobába.
All'ora della telenovela,
amikor ment a tévésorozat, nem találtál egy nővér sem a kollégiumban. Ezek azok a dolgok, amelyek a világ szelleme felé visznek minket. És itt van egy másik dolog is, amit szeretnék mondani. A világiasság veszélye. Világiasan élni.
Vivere con lo spirito del mondo.
A világ szelleme szerint élni.
Che Gesù non voleva.
Jézus azt nem akarta.
Alla preghiera sacerdotale.
Gondoljatok csak Jézus főpapi imájára. János 17. fejezetében. Amikor az Atyához imádkozik, nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ez olyan dolog, ami ellenkezik a tanúságtétellel. Az imádságos lelkület meglátszik. Meglátszik. Látod, melyik az a megszentelt férfi és nő, aki imádkozik. Az is látszik, aki csak formálisan, nem szívből imádkozik. Ezek olyan tanúságtételek, amelyeket látnak az emberek. Beszéltél a hivatások hiányáról, De a tanúságtétel az egyik olyan dolog, amely vonza a hivatásokat. Olyan akarok lenni, mint az a pap. Olyan akarok lenni, mint az az apáca. Tanúságot tenni az életünkkel. A kényelmes élet, a világias élet nem segít nekünk. A vikárius kiemelte azt a problémát, az egy tény, de úgy nevezem, hogy probléma, a papi testvériség problémáját. Ez is vonatkozik a megszentelt életre. Az élet legyen közösségi élet a megszentelt életben, vagy a presbitériumban, az egyházmegyei életben, amely éppen az egyházmegyés papok karizmája a püspök körüli presbitériumban. Előre haladni ebben a testvériségben nem könnyű, sem az zárdában, sem a megszentelt életben, sem a presbitériumban. Az ördög mindig kísért minket féltékenységgel, irigységgel, belső harcokkal, ellenszemvel, rokonszemvel. Olyan sok dolog van, ami nem segít nekünk, hogy igazi testvériség legyen, és így a közöttünk lévő megosztottságról teszünk tanúságot. Számomra a jele annak, hogy nincs testvériség, akár a presbitériumban, akár az egyházi közösségekben az, amikor pletykák vannak. És bátorkodom ezt a kifejezést mondani, a pletykálás terrorizmusa, mert aki pletykál, az terrorista. Bombát dob, pusztít, és ő kívül marad. Ha csak nem öngyilkos merénylő, inkább elpusztít másokat. Rombol. A pletykálás rombol, és annak a jele, hogy nincs testvériség. Amikor valaki találkozik egy pappal, akinek megvannak a különböző nézetei, mert kell, hogy legyenek különbségek. Ez normális, ez keresztény dolog. De ezeket a különbségeket nyilvánvalóvá tenni úgy, hogy szemtől szembe beszélünk róla. Ha van valami mondani valóm a püspöknek, oda megyek a püspökhöz, és azt mondom neki, hát... Ön ellenszenves, és a püspöknek kell, hogy legyen bátorsága ahhoz, hogy ne álljon bosszút. Ez testvériség. Vagy ha van problémád valaki más ellen, és ahelyett, hogy oda mennél hozzá, oda mész máshoz. Hát, atyám, vannak problémák, mind a szerzetes életben, mind a papi életben, amelyekről beszélni kell. Igen. De csak két ember között kell beszélni róla. Vagy ő beszél róla, vagy te beszélsz róla. Szemtől szembe. Mondd meg annak a másik személynek, vagy ha nem lehet, mert néha nem lehet, akkor mondd meg annak a személynek, aki orvosolni tudja a helyzetet. És mással nem lehet beszélni róla. A pletykák az egyházmegyei testvériség, a papi testvériség, az egyházi közösségek terrorizmusát jelentik. Aztán a tanúságtételekről szólva, ott az öröm. Már mondtam valamit az örömről, de ha ismétlem magam, akkor szóljatok. Ezt készítettem. Az öröm.
di che la mia vita è piena.
Az öröm azért, hogy teljes az életem, hogy jól választottam.
Che il Signore io vedo tutti i giorni.
Az öröm azért, hogy látom minden nap, hogy az Úr hűséges hozzám. Én nem vagyok hűséges az Úrhoz, akkor a bűnbánat szentségéhez járulok. De minden nap örömmel látom, hogy az Úr mindig hűséges. Az öröm. Azokkal az unalmas, megszentelt személyekkel vagy papokkal, akiknek keserűség van a szívükben, szomorúak. Valami baj van. És el kell menniük egy jó lelki tanácsadóhoz, egy baráthoz, és azt mondani, nem tudom, hogy mi történik az életemben, de amikor nincs öröm, akkor valami baj van. A megérzés, amelyről ma az érsek beszélt, azt jelenti, hogy valami hiányzik. Öröm nélkül nem vonzol senkit az Úrhoz, sem az evangéliumhoz. Ezek a tanúságtételek. Befejezésül két dolgot szeretnék mondani. Három dolgot.
Primo, la adorazione.
Az első, az imádás. Te imádkozol? Én imádkozom, igen. Kérek, köszönetek mondok, dicsérem az Urat, de imádod az Urat? Elvesztettük Isten imádásának az értelmét. Itt az ideje újra imádni az Istent. A második. Nem szeretheted Jézust, ha nem szereted a jegyesét. Szeretet az egyház iránt. Olyan sok papot ismertünk, akik szerették az egyházat, és lehetett látni, hogy szeretik. Az egyház iránti szeretet. A harmadik, és ez fontos, az apostoli búzgóság, vagyis a missziós szellem. Az egyház iránti szeretet arra indít, hogy megismertesd azt, hogy gyakran kilépj önmagadból, és elmenj prédikálni Jézus kinyilatkoztatását, de arra is ösztönöz, hogy kilépj önmagadból, hogy belépj a transzcendensbe, vagyis az imádásba. A missziós szellemről szólva, azt hiszem, hogy az egyháznak egy kicsit tovább kell mennie, jobban meg kell térnie, mert az egyház nem egy ONG, egy non-profit szervezet, hanem Krisztus jegyese, akinek a legnagyobb kincse Jézus. És az ő feladata, a létének az oka éppen ez, evangelizálni, vagyis elvinni Jézust. Imádás, szeretet az egyház iránt, és missziós szellem. Ezek a dolgok jutottak eszembe spontán. Ferenc pápa, miután elmondta a beszédét, Szent Januárius a vértanú püspök közbenjárásáért könyörgött, és vérerekjével áldást adott a jelenlévőkre. Ennek a szentnek a nevéhez fűződik a nápolyi vércsoda. A vértanú alvat vérét a templomban üvegtégeiben őrzik, és az időről időre folyékonnyá válik, és láthatóan felbuzog. Általában a május első vasárnapja előtti szombaton, illetve a szent ünnepén, szeptember 19-én történik a csoda, és mindkét ünnepet követően 8 napon át tart, ezután a vér ismét megalvad. Ferenc pápa imáját és az áldást követően Nápoly bíboros éseke, Crescenzio Seppe, megvizsgálta az ampolnát, és azt felmutatva kijelentette, hogy félig folyékonnyá vált az egyébként beszáradt vér. Ferenc pápa ezekkel a szavakkal reagált a csodára. A püspök azt mondta, hogy a vér félig megfolyósodott. Látszik, hogy a szent félig szeret minket. Egy kicsit mindnyájunknak meg kell térni, hogy jobban szeressen minket.
Grazie tante.
Nagyon köszönöm.
Per favore,
és kérlek,
vi prego, non dimenticate di
ne felejtsetek el imádkozni. Grazie. Értem. Köszönöm. Hasonló eset, vagyis, hogy Szent Januárius vére megfolyósodik egy pápa jelenlétében, eddig egyszer fordult elő a történelemben. 1848-ban, amikor 9. Piusznak menekülnie kellett Rómából, és Nápolyba érkezve a vérerekje előtt imádkozott. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, elköszön a tolmács műsorszerkesztő Szilágyi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sziklára építünk. Válogatást hallottak Ferenc pápa tanításaiból.